félig meg van írva az első résznek, vagy az első kis pontnak az a címe, hogy bevezetés, bug or feature. Ebben az előadásban szinte biztosan nem fogok eljutni odáig, ami a kiinduló alapjaiban véve kritikatörténeti kérdésem lenne. Nevezetesen, hogy az irodalom elit pozíciójának megőrzési szándéka hogyan befolyásolta a munka, a termelékenység és a haszon fogalmait az írói pálya értékének megítélésében. A nagyralátó célt ugyanis csak akkor lenne remény kritikai utóéletek összehasonlító vizsgálatán keresztül elérni, ha előbb valamiféle hipotézist tudnánk, tudnék alkotni, egyrészt arról, hogyan alakul a kritikai értékelés, a gazdaság, a politika kapcsolatrendszerének szerkezete minimum az absztraktban felvetett időszakban, másrészt arról, milyen nézőpontból tudnánk ezt a bonyolult kapcsolatrendszert megfigyelni. Látszólag fölösleges szőrszál hasogatásnak tűnhet ez, de számomra a legérdekesebb kérdések ebben a problémakörben éppen azok, amelyek az említett hipotézisek nézőpontok hiányában folyamatosan kisiklanak a fókuszunkból, a megválaszolásra tett kísérletet is ellehetetlenítve. Azok a kérdések tartoznak ide, amelyeket egy nagyon markáns, érthetetlennek tűnő ellentét struktúrál. Hogyan lehetséges, hogy a társadalom hihetetlen mértékben átalakul? A gazdasági rendszer átalakul. Egymással ellentétes elveket való politikai rendszerek jönnek-mennek. Ám az irodalom gazdasági politikai kapcsolatrendszerei és ennek rendszeren belüli, tehát az irodalmi intézmények működését érintő hatásai látszólag alig-alig változnak 150-200 éven át. Méghozzá úgy, hogy ezt a működést az irodalom modern esztétikai kritikai kánonja anomáliaként írja le és éli meg. A kultuszkutatással kapcsolatban is ez a masszív, tartós jelenlét volt számomra az egyik legérdekesebb kérdés, és amellett próbáltam érvelni, hogy a kultusz nem rendszerhiba, hanem a modern irodalmi működés sajátos, ám funkcionális változata, amely a modern, illetve modernizálódó társadalom önálló területeként elkülönülő irodalom rendszerközi kapcsolatainak fenntartásában fontos szerepet játszik. Avagy, mezőelméletileg megfogalmazva, olyan heteronóm diskurzustípus, amely az autonóm pólus elveivel ellentétesnek látszhat, ám annak működéséhez elengedhetetlen. A későbbiek során reménytelenül próbálva közeledni a kritikatörténethez, igyekeztem ezt a problémát a magyar irodalomtörténet kánon struktúrái esetében megfigyelni. Ezt Horváth János kapcsán vizsgálva meg azt a kérdést, hogy hogyan tudott egy alapvetően 19. századi az irodalomnak ideológiai kulturális csúcsszerepet tulajdonító, ennek lineáris történetbe helyezhető voltát meg nem kérdőjelező, az esztétikai pluralitást a kritika vagy a történeti megfigyelés terén érvényesíteni nem tudó irodalomtörténeti kánonrendszer alapja maradni az irodalom azon identitás képének, amely egy vele homlokegyenest ellenkező struktúrát előfeltételező modern, plurális, autonóm irodalom fogalomból eredezteti 20. századi és jelenkori érvényes hagyományát. Lefordítva, hogyan tudta azt a mindenek előtt Horváth János által átörökített irodalom történet fogalom középponti identitás elemévé emelni Adit és a nyugatos irodalmi modernséget, amely eredetileg éppen ezzel szemben, ezt kizáró, érvénytelenítő szándékkal jött létre. E gondolatmenetet folytatva jutottam el az utóbbi években a kommunikáció és hálózatelmélet érdekes javaslataig, amelyek talán segíthetnek ennek a fura, de lényeginek tűnő, mindig újra felbukkanó sajátosságnak a jobb megragadásában. Most azt kérem mondanom, hogy mindezek, ahogy a jelen előadás is, egy készülő könyv részei, de sajnos ez a dolog aktuális állapotát tekintve durva eufémizmus lenne. E bevezető gondolatok lezárásaként és egyszer mind átvezetésként visszautalnék stílszerűen a tegnapi első előadásra, ahol Margócsi tanár úr is ehhez nagyon hasonló problémát vetett fel, amikor rámutatott, hogy a protekcionizmus lényegében mindig nagyon hasonló ideológiai alapokra épül, és akkor is azokra épül, ha úgymond ellenzéki, netán liberális protekcionizmusról van éppen szó. Zárójelben megemlíthetjük ugye a közelmúlt vitáit a Térei ösztöndíj kapcsán, ahol ugyanezek a kérdések merültek föl, vagyis úgy tűnik, hogy ez nem bug, hanem abszolút feature. A második pontomban kiragadott példákat fogok hozni ennek a kérdéskörnek az érzékeltetését, tehát kb. Milyen területen zajlanak a jelenlegi úgymond vizsgálataim. A kiragadott példák változatok megoldhatatlanságra. Ugye ebben a pontban az első rész mindenképpen az újságíró írónak a 20. század elejére abszolút fő vagy uralkodó létmódjával kell foglalkozni. Ekkoriban már a professzionalizálódás finanszírozásának ez tulajdonképpen a legnagyobb jelentőségű verziója. Nem mondom újra ezt a történetet, ugye a kialakuló tömegsajtó gyakorlatilag a meglévő írástudói szakma, tehát a szépírók segítségével tud létrejönni a 19. században. Ez egy nagyon érdekes köztes állapotot teremt az irodalom és a média között. Nagyon sokáig ugye maguk az írók sem ébrednek annak tudatára, hogy ez a két írásmód, ez gyakorlatilag homlokegyenest ellenkező elvek alapján működik, és nagyon sokáig ugye úgy tűnik, mintha ez a kettő, ez nagyon jól összeegyeztethető lenne. Ennek a történetnek ugye a mentén az újságírásból élés az egy jelentőségteljes pályává válik. A szerkesztőségek a századfordulóra a művészeti irodalmi műhelyekké stilizálódnak fel, aztán ugye nagyon gyorsan kiderül, hogy ez mégsem annyira működőképes. És nagyon sok esetben látjuk, hogy az újságírás az egy ilyen vágyott, urbánus, szellemi és társadalmi szabadságnak a terévé is válik. Például ugye a Móricz Zsigmond levelezésben a Móriczhoz fordulók nagyon-nagyon sokszor kérnek tőle olyan, tehát hogy kérik a segítségét abban, hogy Móricz segítsen ugye őket elhelyezni különböző lapoknál, segítsen újságokhoz bejuttatni őket, akármilyen apró kis funkcióban is. Ugye azt, hogy az újságírás az valóban egyfajta ilyen szabad térként értelmeződik, azt nagyon jól mutatja ugye a századfordulónak, a 20. század elejének a szabadjegyes rendszere, az, hogy kívül vannak a hierarchián, ugye mindenki szerkesztő úr, és ezzel tulajdonképpen kívül kerülnek azon a nagyon szigorú társadalmi hát hierarchián is, amit ugye a korban a megszólításoknak a pontosan szabályozott rendszere is definiál, ugye az újságírók megszólításai ebben a rendszerben egyáltalán passzolnak. De ugye egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a sajtó nem irodalom. Az újságírás elkülönülése mentén nyilvánvalóvá válik, hogy itt a professzionalizálódás az egyszer, mint a gazdasággal és a célelvűséggel való sokkal szorosabb kapcsolatokat jelenti. Ugye a hírmátrix fogalmára lehet itt utalni, a fontosság, a figyelemreméltóságnak a művészettől alapjaiban eltérő fogalma. A figyelem ebben az esetben ugye gazdasági erővé válik, és egyértelműen megindul a tőkévé válás útján már a 19. század végén. Láthatóvá válnak a sajtónyelvhasználat különbségei is az irodalomtól, a művészettől és a tudománytól. Az irodalomnak a figyelemfelkeltésre a sajtóban sokkal kevesebb eszköze van, mivel a sajtó figyelemfelkeltő eszközei másként működnek, mint az irodalomé. Ezek az eszközök, tehát a sajtónak az eszközei nem igazán egyeztethetőek össze a művészi értékesség és a megformáltság esztétikai kánonjával, stb. Stb. És hát ugye az, hogy a sajtóba folyamatosan termelni kell, folyamatosan újat és újat kell hozni. Ugye az egyetlen, ami az irodalomnak az érték kánonjából valamilyen szinten érvényesíthető a sajtóban, az az újdonságnak, az újszerűségnek, a soha nem hallottságnak a kritériuma, de gyakorlatilag ez egy nagyon szűk metszet. Tehát az újságban való érvényesüléshez kevés, az íróktól viszont aránytalanul nagy áldozatot kíván, és ugye az irodalmi hát érték kritériumokkal nagyon-nagyon nehezen egyeztethető össze. Itt van erről egy idézet a Szilágyi Zsófiának a Móricz monográfiájából. Viszont nagyon fontos az, hogy a sajtó az egy újfajta csomóponti szerepet tud majd biztosítani az írónak azáltal, hogy témává teszi őt, témahálókba és hírmátrixokba kapcsolja be. Ilyen módon kumulálódik a figyelem, és ez egyre nagyobb értékké válik a 20. század elején. Az ismertség szimbolikus, de egyre inkább reális tőkévé is konvertálható. Ugye ezt is Móricz kapcsán nagyon jól meg tudjuk figyelni, de erről délután Cséve Anna előadásában nyilván sokkal többet és pontosabbat tudunk majd megtudni, úgyhogy ezt a részt most ki is hagynám, hogy haladjunk. És áttérnék a következő pontra, ugye, hogy egy nagyon érdekes metszet a 20. század elején az irodalomnak, az írásnak és a tanításnak egy ilyen metszete, és hát erről két példát szeretnék nagyon röviden megemlíteni, az egyik Babicsnak, másik pedig Kafka Margitnak a példája. Ez azért is lehetett nagyon közelálló egymáshoz, hiszen ugye az irodalom eredendően a modern intézményesülése előtt nyíltan is a tanítás egyik változata, illetve bizonyos esetekben eszköze volt. Tehát relatíve könnyen belehetett, vagy belehetett volna, azt gondolhatjuk, illeszteni egy modern írói hát, identitás elbeszélésbe is. Ugye itt a diának a tetején olvashatunk egy 1918-as idézetet Babistól. Ez közvetlenül azután van, ugye, hogy abba kényszerül hagyni a tanítást, hogy szerettem a tanárságot, nagyon sok pedagógiai akarat van bennem. Igen, ugye a visszaemlékezések egybehangzóan azt állítják, hogy Babics nagyon jó tanár volt, és nagyon szeretett tanítani, de tény, hogy nagyon sok lekötöttséggel, sok munkával és hivatali alkalmazkodással járt, utóbbi az Babicsnak nem igazán ment, áthelyezései is leginkább ebből az alkalmazkodási képtelenségből adódtak, tehát a korabeli, hát klerikális és központilag hát definiált elvárásrendszerhez, amelyek fölülírták a pedagógiai helyességnek és az erkölcsi helyességnek Babics által nagyon fontosnak érzett kritériumait, hát ezeknek ő nem igazán volt hajlandó ugye megfelelni. Ugye a másik idézet, ez egy 60-i idézet, ez jól mutatja, hogy hogyan ítélték meg Babicsnak a tanári munkásságát. Érdekes egyébként, hogy ezt főleg akkor ítélték meg így, amikor Babics éppen Fogarason volt, ugye, amikor korábban még máshol tanított, Szegeden, Pesten, akkor azért ilyen megjegyzéseket nem nagyon találunk, tehát nem biztos, hogy a tanítás zavarta őket annyira, inkább az, hogy a tanítás mellett nem lehetett más csinálni. Tehát, hogy Fogarason azért ez a tanítás eléggé kizárólagosság kellett, hogy váljon ugye Babics életformájában. Nem tudott bemenni ugye a városba, bemenni szerkesztőségekbe, bemenni eseményekre, stb. Stb. Tehát ez a teljes kivonódás az, amely igazából itt szánalomra méltónak tűnik. Az, hogy ilyen gondolatok valószínűleg Babicsban is éltek, azt nagyon jól mutatja az imént említett 18-as idézetnek a folytatása, ugye, hogy nagyon sok pedagógiai akarat volt bennem, de fárasztó munka volt. Kétféle munkát nem lehet végezni. Ezután már teljesen az irodalomnak élhetek, mondta Babics, és hát a halálfiaiban is, ugye Sátordi Imrusnak a leírásánál teljes fejezet foglalkozik azzal, hogy ugye Sátordi Imrének milyen nagyon nehéz volt hát összeegyeztetnie az írói és egyéb elképzeléseivel a tanári munkának a Danaida munkáját. Egyébként ugye érdekes, hogy a Danaida című versét is ugye újpesti tanítványainak olvasta fel először, tehát akkor írta valóban. Nagyon érdekes viszont, hogy később, amikor már nem tanít, akkor ugye olyanokat olvashatunk tőle, hogy a tanárság szívem szerint való pálya volt. Ugye kislámpásnak éreztem magam, messzi kultúrák ugye világító olajait szívtam magamba, és közvetítettem ugye ezeket. Derék tanítványokat neveltem, stb. Stb. És itt a harmadik idézetben van egy nagyon fontos pont, hogy ugye mégis itt a fővárosban hamar éreztem, hogy az iskolától válnom kell, mert egy nagyobb iskola vár, melynek padsoraiban egy egész nemzet ül. Ugye talán nem véletlen, hogy József Attila, akinek Babics az egyik legfontosabb apa figurája, ugyanezt mondja, hogy ugye nem középiskolás fokon fogom egész nemzetemet tanítani. Ez a nem középiskolás fokon tulajdonképpen egy új szintézis narratíva a magas irodalom, a nemzetnevelés és a kulturális szolgálat között. Ez a klasszikus, kultikus önleírás viszont jól láthatóan segítette Babics tanári működésének az írói költői pályai beépítését. Az életrajzok visszaemlékezések gyakorlatilag kivétel nélkül elfogadják látens alapként ezt a narratívát. Babics tanári évei nem kitérők, szervesen illeszkednek az értékelésbe, a személyiségrajzba, még amikor negatív előjellel kerül elő Babics tanárosként leírt attitűdje, akkor is ez a narratíva nyer megerősítést. A koherens narratíva pedig nagyon erőteljesen segít a stabil kanonikus pozíció kialakításában és fenntartásában. Ugye ehhez képest Kafkának a tanári, középiskolai tanári pályafutása az egy ellenpélda lehet. Érdekes, hogy ugye egy rövid ideig az újpesti iskolában, vagy újpesti gimnáziumban egy helyen is tanítanak, ugyanabban az időben, de nem találkoznak. Kafkát ugyanúgy érdeklik a pedagógiai kérdések, ugyanúgy pedagógiai reformokat vezet be, ugyanúgy ír reformtervezeteket, Babicshoz hasonlóan tankönyveket is ír, és mégis ugye az ő esetében nem válik az identitásnak egy ilyen alapvető, meghatározó elemévé a tanárság, mint Babics esetében. Nyilván a két iskolatípus, tehát hogy itt leányiskolákról van szó, illetve a tanított tantárgyak különbözősége is belejátszik ebbe. Kafkának földrajzot, háztartástan, sőt egy időben szépírást is kellett tanítani, pedig egyáltalán nem tud szépen írni. Bocsánat, ez már a következő, csak próbálok egy kicsit gyorsítani. És hát ő nagyon-nagyon hamar elveszti az illúzióit, hogy a tanárságban bármiféle önmegvalósításra, meg magasabb célok elérésére módja volna az adott keretek között, és rettenetesen széttagolt ugye az élete, a címben idézett versben is ezt a nagyon sokfelé lekötöttséget fogalmazza meg, hogy gyakorlatilag annyi fronton kellene folyamatosan megfelelni, hogy erre képtelennek érzi magát, és nagyon-nagyon kimerül. Itt több idézetet, amiben ezeket taglalja, ezeket átugranám. Ugye kemény tárgyaló partnerré válik egy idő után anyagi ügyekben, ez a hosszabb részlet, amit már ide vetítettem. Ez is ezt mutatja, ugye amikor már megjelenik a hangyaboly is a nyugatban, akkor a nyugattól még ugye kellett volna kapni 500 koronát, ez nem érkezett meg időben, és akkor ő ugye reklamál emiatt Fenyőnél, illetve később ugye a második férjének, Bauer Ervinnek is ugye ír arról, hogy hát sajnos nagyon-nagyon hát meg kell tanulni érvényesíteni anyagi értelemben is az érdekeket, mert különben ugye nem, tehát hogy magától az értékelés anyagilag sem fog megérkezni. És akkor ugye itt van a legeslegutolsó pont, ugye, hogy a valódi pálya az az lenne, hogy irodalomból éljünk. Mind a három felidézett szerzőnél azt látjuk, hogy ebbe az irányba konvergál a pályájuk. Tehát mind Móricz, mind Babits, mind Kafka ugye szeretnének eljutni odáig, hogy csak irodalommal kelljen foglalkozni, és csak ebből legyen annyi bevételük, hogy meg tudjanak élni. Mind a három szerző esetében kiderül, hogy ez csak nagyon-nagyon komoly áldozatok, problémák és rengeteg munka árán lehetséges. Tehát, hogy az irodalom önmagában nem képes megalapozni anyagilag ugye az ő pályafutásukat. Móricz rengetegszer beszél arról, milyen nehéz írásból annyi pénzt összeszedni, amennyire szüksége van. Főleg mikor Janka halála után ugye egyre többen élnek belőle, egyre többen számítanak a támogatására, és arról is nagyon sok feljegyzését találjuk, hogy mennyire torzítja ez a pályát. Ugye Móricz folyamatosan keresi az új üzleti megoldásokat az irodalom számára, a gazdaságnak és az irodalomnak új és működőképes metszeteit próbálja létrehozni. Itt ebben az idézetben, amit ideírtam, és ez tulajdonképpen már a zárása ennek a rohanós előadásnak, ez Marsovszky Miklósnak a Nyugat 1928-as a drámaírás válságáról szóló ankétjára adott válasza. Ugye egy nagyon-nagyon elterjedt vélemény a korban, hogy a színház az valamilyen szinten prostitúció, hogy ezt a Simogyi Máriával való új kapcsolat, illetve a házasságnál, Móricznál is nagyon sokszor megtaláljuk ugye ezt a prostituált, prostituálódás, a színész, mint prostituált, a színház, mint prostituálódás témakört. Nem is elsősorban ugye az életvitel miatt, hanem azért, mert hogy folyamatosan könnyű mulatságot kell szolgáltatni, válogatás nélkül, bárkinek pénzért. És hogy ez tulajdonképpen az irodalomnak egy ilyen furcsa új narratívájává válik. Nagyon emlékeztet ez arra a régi-régi 19. század elejé áldozás narratívára, ugye tegnap is előkerült, de van egy fontos új eleme, ami a 19. századi regényekben és novellákban olyan gyakori női testelbeszélések allegóriája. A dráma szükséges áldozat. Ugyanúgy, ahogy ugye Dostojevszkijnél Szonyecska, aki eltartja a családot, Viktor Hugónál Fantin, akinek testéből él az egész Thénardier família, bár ő ugye azt hiszi, hogy gyermekét tartja el, vagy Maupassant Gömböce, akinek a testi áldozata révén a postakocsi társasága megmenekül, de akivel ezek után az erkölcsi sérthetetlenségben megmaradott társaság soha többet nem áll szóba. Ez a megfogalmazásmód új. A kapitalizmus mechanizmusával és nyelvével áll szoros kapcsolatban. A vonal alatt van, aki fizet, aki finanszíroz, a profit viszont mindig a vonal felett jelentkezik, és soha nem jut vissza belül a vonal alá. A jelenségnek ez a gazdasági jelvű fordítása persze nagyon könnyen összekapcsolódik a modernitás emancipatorikus narratívájának politikai nyelvével is. Nem meglepő módon az irodalomban is megtaláljuk. Például, amikor majd kritikai elméleti figyelemre méltóvá válik, én már a tömegkultúra is, ám ezzel kicsit előre szaladtam. Van ennek a kérdésnek semlegesebb leírása is. A már
Elnézést,
idézett, igen.
19 percnél járunk.
Bocsánat, jó, akkor ezt kihagyom, ezt a másik leírást, és a legeslegutolsó bekezdést szeretném zárásként akkor felolvasni. Irodalomból tehát alapvetően nem lehet megélni, vagy legalábbis csak időlegesen, illetve keveseknek sikerül, és ez a pozíció ráadásul az irodalmi értékeléssel igen összetett és ambivalens kapcsolatban áll. De ez, hogy csak kiválasztott keveseknek, és hogy ambivalens, ez szintén nem bug. A bevezetőben elmondottakra ugyanis véleményem szerint egy olyan fogalmi gondolati nyelvre fordítva lenne szerencsés választ keresni, ahol megtalálható többek közt az irodalom, a kritika, a gazdaság, a politika és a média valamiféle közös nevezője, amit nevezünk most egyelőre figyelemgazdaságtannak. Ehhez kiindulásképp a műalkotásra fordítható idő, az érték és az individuális lelki-szellemi szabadság és függetlenség kapcsolatának változásait kell szemügyre venni, majd pedig azt az erőteret, amely a műalkotás sokszorosíthatóságának korában ezt az egyedi, mindenki sajátításnak ellentartani törekvő kapcsolatot mégiscsak profittá tudja konvertálni gazdasági, de akár politikai értelemben is, ugyanannak a fogalomnak, a figyelemnek a segítségével, amely az irodalomban az egyediséget, a megfizethetetlenséget, a profitra épülő kapitalista gazdasági nyelvvilágának kizárását is képes identitás elbeszélése középpontjává tenni. Erre szeretnék majd kísérletet tenni, de nem most, mert egészen biztosan lejárt a plusz időm is. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük!